Dicsértessék a Jézus Krisztus! A 18. évközi vasárnapon, az ünnepi misében Máté evangéliumának egy részletét olvassuk. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret meg a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár telt meg a kenyér maradékokkal. Pedig, mint egy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igéi. A kenyér szaporításról szól, így szoktuk emlegetni ezt a történetet. Különös dolog, Jézus csodatetteiről sokszor szó esik az evangéliumokban, de egyetlen egy csoda van, amelyikről mind a 4 evangélista beszámol, sőt, a 4 közül 2-ben 2-szer is megismétlődik ez a csoda, tehát 6-szor olvasunk a 4 evangéliumban erről a csodatetről. Ugyanakkor milyen különös csoda ez? A vége, az elbeszélés végén nincs is tulajdonképpen ünneplés, magasztalás, ujjongás, késő este van, mintha az emberek észre se vették volna, hogy mi történik körülöttük. Jól laktak a kenyér maradékokkal, jól laktak a kenyérrel, 12 kosár maradékkal tele lett, és azután mindenki boldogan, örömmel tér haza. De nem veszik körül Jézust külön ünneplő hálaadással, nem akarják messiásnak elismerni, vagy valami módon viszonozni a kedvességét. A szívük melegszik át az örömtől. Különös dolog egy kicsit figyelni Jézus csodatetteire. Amikor megjelenik, az ördög megkísérti, és azt mondja, hogy ha te vagy az Isten fia, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré változzanak. Milyen érdekes ez. Itt is kenyér, a kenyér jelenik meg. De látványosan, hogy a kövek változzanak kenyérré. És Jézus azt mondja, írva van, megkísérsd a te urad Istenet, nem tesz csodát az ördög parancsára. Vesd le magad a templom párkányáról, nem veti le magát. Pedig látványosan sokan köréje sereg lennének. Olvasunk arról is, hogy alkalomattán a farizeusok keresik föl Jézust, és felszólítják arra, hogy tegyen csodát. Azt mondja a Máté 16. fejezete, farizeusok és szadduceusok mentek hozzá, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy mutasson nekik égi jelet. Jézus nem mutat jelet. a gonosz házasságtörő nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás jelét. Jónás jele a jeltelenség. Milyen érdekes, a sátán biztos, hogy rosszat akar Jézusnak. Ezek a farizeusok és a írástudók, szadduceusok, ezek lehet, hogy megtérnének, Jézus követői lennének, hogyha Jézus ilyen hatalmas égi jelet művelne a szemük láttára. Jézus nem ilyen látványos csodákat művel, amelynek a tapasztalata térdre kényszeríti az embert, és azután megrázza azokat is, akik nehezen hajolnak az Isten gondolatára. Jézus csodái az Isten szeretetének a kedves jelei, hogy jól lakatja a tömeget. Lehet, hogy valaki észre se vette, hogy csodának köszönheti. Jézus szeretetének köszöni, hogy gondoskodott rólam, és jól laktam, és nem kérek több kenyeret, majd otthon találok, de most milyen jól esett, hogy az együtt töltött nap végén megvendégeltek váratlanul. Jézus csodái hétköznapi és nem látványos csodák, meggyógyít egy-egy beteget, és az boldog, de hát a többiek esetleg nem is hiszik el, hogy csak ugyan beteg volt, és nem fogadják el jelnek, ami miatt Jézust különös módon, hát az Isten küldöttének kellene elismerniük. Jézus úgy van jelen az emberek között, ezeknek az apró cseprő, és mégis egy-egy ember életében életfordító csodáknak a közegében, hogy az Istennek ezt a szeretetét valami gyöngéd módon, nem látványosan, nem parancsoló módon juttatja kifejezésre. Azok az emberek, akik a szeretetnek a nyelvén tudnak, azok megértik ezt, és hálásak érte. És nem ünnepelni és diadalt aratni gyűlnek Jézus köré, hanem hálásan fogadják az Isten szeretetének a jeleit, boldogok, hogy ezzel találkoznak, ebben részesek lehetnek, és megújulnak általa, és hűséget fogadnak annak az Istennek, aki így közeledik hozzánk emberekhez. Erről a csodáról, Jézus csodájáról, amint mondtam, 6 alkalommal olvasunk az evangéliumban. És ugye olyan érdekes ez, hogy ez a csoda az eukarisztia csodáját is valamilyen módon elővételezi, mert a kenyérben majd Jézus önmaga testét adja, elederül. Megint nem úgy, hogy a világnak a gondját, baját egy csapásra leküzdi, és körülöttünk fejedelmi bőséget teremt, hanem úgy, hogy eljön közénk, részt vállal a szenvedéseinkből, az életünknek a kiszolgáltatottságában osztozik, és ugyanakkor jelen van benne, megerősít apró, személyes szóló ajándékokkal, amelyek az életben tartanak minket, amelyek engedik, hogy átéljük, hogy velünk az Isten. Vannak biblikusok is, akik például ennek a kenyérszaporítás csodájának a magyarázatát úgy keresik, hogy Jézus talán nem is tett csodát, hanem egy olyan légkör teremtett, amiben a körülötte összesereglő tömeg adakozó kedvű lett, és kiderült, hogy azért mindenki hozott magával valami kis ennivalót, és akkor most azt nem elvonulva egymás közt fogyasztják el, hanem kibontják a táskájukat, vagy a szatyrukat, és azután megkínálják egymást. Adakozó kedvűvé válnak, és kölcsönösen vendégül látják egymást, és rájönnek, hogy milyen gazdagok vagyunk. Így együtt, hogyha nem külön őrizzük a szegénységünket, hanem osztozunk abban a kevésben, ami mégis nagyon jó hazai ízeket hordoz, és ugyanakkor a szeretetnek a jeleként összekapcsol bennünket egymással. És összekapcsol annak az Istennel, azzal az Istennel, aki eljött közénk, hogy a szegénységünkbe osztozzék. ez is csodálatos, vagy ez is szép. De mégis, hogyha igazán figyelmesen olvassuk, és a evangélium közegében állítva helyét keressük ennek az elbeszélésnek, akkor komolyan arra kell gondolnunk, hogy Jézus így félig-meddig suttyomban csodát tesz. És ennek a csodának megajándékozottai azok is, akik esetleg rá se eszmélnek, hogy csodában van részük, de mégis talán rá is eszmélnek, csak nem újonganak, lelkendeznek, hanem esznek a kenyérből is boldogok, szótlanul és szerényen. Hogy is van ez, hogy az Isten velünk van, és azután nem föltétlenül látványos módon forgatja föl a világot, hogy a bajt, a fájdalmat elűzze belőle, hanem velünk van, hogy akkor, amikor már fogytán az erőnk, akkor meg tudjon erősíteni, akár úgy, hogy valami módon bizalmat önt belénk, bátorságot, erőt, hogy még ne csak magunkkal törődjünk a nyomorúságunkba se, hanem segítsünk egymáson, és rátaláljunk a jótettnek az örömében az Istenre. Vagy másféle módon emberi segítséghez vezet, amelyikben az ő szeretetének az öröme elér bennünket, anélkül, hogy a nyomorúságunkat egyszerre megváltoztatná, de átragyog, átfénylik rajta annak a közelsége, aki a kenyeret, a kevéske kenyeret meg tudja sokasítani, és aki erőt ad ahhoz, hogy nem ahhoz, hogy egy varázsütéssel bőséget teremtsünk ott, ahol a nyomorúság, a gondok vesznek körül, hanem hogy ezekben a gondokban varázslatos szépséggel jelenvalóvá tegye a szeretetünknek a lehetőségeit, a hatalmát. Ahogy egy börtönben is, hát nem biztos, hogy az Isten kiszabadítja a rabokat, de ha imádkoznak hozzá, akkor segíti őket abban, hogy egymásban vigasztalásra jeleljenek, tudjanak egymáson segíteni. És közöttük az Isten jelenléte az valami megtapasztalható hatalomként jelen legyen. Nem úgy, hogy a börtönök zára lehullik, hanem úgy, hogy a bezárt emberek nem fáradnak bele, nem pusztulnak bele a nyomorúságukba, hanem úrrá tudnak lenni rajta valamelyest, és segíteni tudnak egymáson, és örülni tudnak a kevésnek, mert abban a kevésben benne van a bizonyosság, hogy nem hagy cserbe az Isten, sőt, éppen a nyomorúságunkban tud a szeretetéről olyan módon jelt adni, mint arra nem is voltunk fölkészülve, egy kórházi szituációra is gondolhatunk, vagy más bajra, ami körülvesz, és nem hirtelen eltűnik, hogy mintha semmi bajunk sem volna, süllyed a hajó, vagy ez történik, az történik, de ugyanakkor egy pici örömmel segíteni tudunk egymáson. És akkor ezek között a lehetőségek között maga az Isten jelenik meg, és tesz csodát, valóságos csodát. Valami ilyesmiről szól talán a kenyér szaporításnak a története, és komolyan kell vennünk, hogy ott megszaporodik a kenyér, akkor is, ha nem ilyen dokumentálható erővel jelenik meg a csoda, mint hogyha sziklák változnának kenyérré. A sziklák nem változnak kenyérré, a ember kezenyomán azonban az Isten meg tudja sokasítani a kenyeret, amelyet a maga szájától von meg, hogy osztozzék a nálánál szegényebben. Valami ilyesféle dolog ez, és ez a megközelítés teszi érthetővé, hogy ehhez a kenyér szaporításhoz már hozzá kapcsolódik valóban az eukarisztiának a képe, a gondolata. Különösen a János evangéliumban, aki az eukarisztiáról, az oltári szentségről nem ír, az utolsó vacsora történetében, de akkor, amikor a kenyérszaporításról beszél, akkor átvált arra, hogy az eukarisztiáról kezdjen beszélni. Nem csak arról van szó, hogy az éhezőket jól lakatja Jézus, hanem hogy egy olyan belső éhséget fedez föl bennünk, és azt oldja föl, amelyik a léleknek a javaira éhezik, és a szeretetnek a kosztját keresi. Ezek közé, a felismerések közé vezet bennünket az evangélium. És azután így olvassuk, és kérjük Jézusnak a segítségét, hogy a hétköznapjainkban is legyen jelen, legyen velünk, és köszönjük azt, hogy éppen akkor, hogyha figyelmesen élünk, és odaadóan, és keressük annak a módját, hogy egymáson segítsünk, akkor megtapasztaljuk a köztünk való jelenlétét, és csak ugyan az emberi erő határain túl lépő leleménnyel tudunk egymáson segíteni, önmagunkon is, egymáson is, az ő szeretetének a hatalmával. Valahogy így van jelen az egyház az emberek életében. A szentek látványos vagy megragadható csodákat is tesznek, hogy az Isten bizonyítsa azt, hogy ők különleges módon őrzik az Isten köztünk való létét, vagy az Isten hatalmát bizonyítják. De a hétköznapi hívő, még a bukdácsoló keresztény ember is, édesapa, édesanya, barát, munkatárs, utitárs, kórházi szobatárs, aki egy szobában van a másik beteggel, kap az Istentől segítséget, lelket, ötletet ahhoz, hogy jót tegyen, és az csodatevő Isten segítségére legyen. Ez a mai evangéliumnak a tanítása.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.